Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Tárgyal a kormány a lakáscélú devizahitelek kivezetéséről. Varga Mihály szerint a forint hitelesek sem járhatnak rosszabbul.
Kevesebb lesz a papírmunka, egyszerűbb a számítás. Az OEB szerint mindenki jól jár az új táppénzszabályokkal.
Riasztás a rekkenő hőség miatt. Holnap már zivatarokra, felhőszakadásra is számíthatunk.
Tűzveszély az egész országban. 10 méteres lángokkal égtek a szalmabálák. Több helyen jószágot is kellett menteni.
Ki kell vezetni a hazai hitelpiacról a lakáscélú deviza alapú jelzálog hiteleket? Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a kormányülés után.
Varga Mihály az ügyben tárgyalásokat kezd az érintett pénzintézetekkel. A tárcavezetője azt mondta, a devizahitelek olyan kockázatot jelentenek, amellyel az ország hosszú távon nem tud együtt élni.
A tárgyalások fontos része lesz, hogy azok se járjanak rosszabbul, akik annak idején deviza helyett forint hitelt vettek fel.
A múlt hónapban még az árfolyamgátról érdeklődtek a bankokban, most pedig már arról, milyen újabb segítséget kaphatnak a devizahitelesek a kormánytól. A nemzetgazdasági miniszter a kormányülés után bejelentette, mostantól több új javaslatról kezdenek tárgyalni a bankokkal.
A kormány úgy döntött, hogy lehetőség szerint a tárgyalások arra vonatkozzanak és abba az irányba menjenek, hogy Magyarországon a jelzálog alapú devizahitelek azok kivezetésre kerüljenek.
A miniszter hozzátette, a devizahitelek olyan gazdasági és társadalmi kockázatot jelentenek, amellyel az ország hosszú távon nem tud együtt élni. Varga Mihály azt mondta, olyan helyzetet kell kialakítani, hogy azok se járjanak rosszabbul, akik annak idején deviza helyett forint hitelt vettek fel. A devizaadósok újabb mentőcsomagjáról a múlt héten a közigazgatás és igazságügyi miniszter beszélt először a Hír TV-ben. Azt mondta, vizsgálják, hogyan lehet jogszabálymódosítással segíteni a bajba jutottakon.
Most annak a lehetőségeit nézzük, annak az alkotmányossági kereteit nézzük, hogy van-e arra mód, hogy adott esetben az őszi ülésszakban mondjuk egy törvénnyel, egy jogszabállyal, devizahitelek feltételeit általános érvénnyel módosítsuk.
Varga Mihály szerint a tárca által felvázolt alkotmányos jogi mozgástér széles, hiszen több olyan nemzetközileg ismert eljárás is van, amely a devizahitelekkel kapcsolatos problémákra megoldás jelenthet. Az elmúlt napokban sajtóhírek szerint két javaslat is formálódott a devizahitelesek megsegítésére. A Nemzetgazdasági Minisztérium az árfolyamrés probléma megoldásán dolgozott. Jelenleg ugyanis a devizavételi és az eladási árfolyam közötti eltérést a bankok nem tüntetik fel költségként, de az ügyfelekkel fizettetik meg. Az igazságügyi tárca pedig azt vizsgálja, hogy az árfolyamváltozásból adódó többletterhektől meg lehet-e szabadítani az adósokat. Véleményük szerint ugyanis nem hibáztathatók azért, hogy az árfolyam romlása miatt nem tudják törleszteni hitelüket. A bankszövetségben egyelőre csak annyit mondtak, hogy tárgyalni fognak a kormánnyal, de hozzátették, már így is sok devizahitelesen segítettek a hitelek forintosításával, a végtörlesztéssel és az árfolyamgáttal.
Holnap fog találkozni Varga miniszter úr bankszövetségi vezetőkkel. Elmondhatjuk a kérdésről összességében, hogy szakmai megoldásokkal a devizahiteles ügyfeleknek már mintegy kétharmada valamilyen módon vett igénybe segítséget.
A Széchenyi Hitelszövetség szerint a devizahitel hibás termék, és ezért is kellene kivezetni a pénzpiacról. Ezzel talán végérvényesen meg lehet oldani a 2004 és a 2010 között eladósodott családok problémáját, de csak úgy, ha a régóta nem fizetők is kapnak majd segítséget.
Mindenképpen egy olyan megoldásra van szükség, ami a 90 napon túli, de még élő szerződéssel rendelkező hiteladósokat is be tudja vonni ebbe a programba, fizethetővé tudja tenni egy forint alapú hitellel a tartozásaikat. A kérdés az, hogy akik eddig az árfolyam rögzítésbe beléptek, azok vajon választhatják-e a hitelük újraszámolását?
A teljes lakossági devizahitel állomány 3552 milliárd forint, ennek nagyjából a fele, 1800 milliárd forint a lakás célú deviza jelzálog hitel. Vagyis a kormány tervei szerint nagyjából minden második devizaadóson segítenek majd.
A Fidesz támogatja a kormány szándékát a devizahitelek kivezetéséről, mondta a párt szóvivője. Selmeci Gabriella azt is hozzátette, hogy a devizahitelezés elterjedése a Gyurcsány-Bajnai kormány szélsőséges gazdaságpolitikájának köszönhető. Az MSZP és a Gyurcsány Ferenc vezette DK viszont ennek épp az ellenkezőjét állítja. A Jobbik pedig azt sürgeti, hogy a kormány az összes civil szervezet képviselőjével tárgyaljon.
A Jobbik arra szólította fel a kormányt, hogy ne a bankokkal, hanem a devizahitel károsultakat és az otthonvédőket képviselő civil szervezetekkel kezdjen tárgyalásokat. Zékárpád Dániel erről a devizakárosultaknak a kormányülés idején tartott demonstrációján beszélt.
Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy haladéktalanul hívja meg a tárgyalóasztalhoz a civileket, a civilek képviselőit, ne csak a saját maga által kinevezett pénzügyi biztost.
Az LMP-s Vágó Gábor azt mondta, pártja üdvözli, hogy 3 év után a kormány belátta, a devizahitel hibás pénzügyi termék. Ahogy fogalmazott, a kormány se kiköpni, se lenyelni nem tudja a devizahitelesek problémáját. Az MSZP szerint a kormány továbbra sem kínált megoldást a bajba jutott devizahiteleseknek. Józsa István frakcióvezető helyettes azt mondta, 2010 ősze óta vált a devizahitelesek ügye rémálommá, mert a kormány mesterségesen gyengítette a forint árfolyamát.
Az MSZP véleménye szerint ténykérdés, hogy a devizahitelezés az első Orbán kormány működésének idején indult, és a második Orbán kormány működésének következtében vált rémálommá.
Kormány nem érzi ennek a szociális problémának a súlyát.
Gyurcsány Ferenc is arról beszélt, hogy a devizahitelek bevezetését az első Orbán kormány engedte. A korábbi miniszterelnök egyébként ma 3 lépést ajánlott a kormány figyelmébe a bajba került családok rövid távú megsegítésére. A Fidesz szóvivője a Gyurcsány-Bajnai kormányok egyik legsúlyosabb örökségének nevezte a devizahitelesek problémáját. Úgy fogalmazott, a lakosság drámai devizaadóssága a Gyurcsány-Bajnai kormány szélsőséges gazdaságpolitikájának köszönhető, amellyel egy ketyegő bombára ültette ezeket a családokat zéró segítség nélkül.
Ugye azt látjuk, hogy a bukott baloldal megpróbálja a saját felelősségét áttolni a mostani kormányra. Ugye a lakosság drámai deviza adóssága az a Gyurcsány-Bajnai kormány szélsőséges gazdaságpolitikájának köszönhető.
Selmeci Gabriella még a kormány döntés előtt azt mondta, hogy pártja támogatja a hitelesek újbóli megsegítését, és hozzátette, a Fidesz 3 év után sem engedi el a devizahitelesek kezét.
Nem vonul vissza Csányi Sándor, ezt ma délelőtt mondta egy zárt körű sajtóbeszélgetésen. Az OTP Bank elnök vezérigazgatója néhány napon belül több mint 10 milliárd forint értékben adott el saját OTP részvényeiből, amely miatt találgatások indultak el a piacon. Csányi Sándor mezőgazdasági beruházásaival indokolta az eladásokat, egyben cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint egészségügyi problémái lennének.
Kiválasztott újságíróknak tartott zárt körű tájékoztatót délelőtt Csányi Sándor. A híradót nem hívták meg erre. Az elmúlt napokban a bankvezető személyes tulajdonából és a cégeim keresztül több mint 10 milliárd forint értékű OTP részvénycsomagot adott el. Vasárnap a Magyar Nemzet Online azt írta, hogy bankvezető visszavonulásra készül. Alap úgy tudja, döntésének hátterében egészségügyi probléma állhat. Februárban szívpanaszok miatt műtötték Németországban. Az MTI tudósítása szerint Csányi Sándor a zárt körű beszélgetésen azt mondta, nem tervezi a visszavonulását, jobb egészségügyi állapotban van, mint a szívműtétje előtt. Hozzátette, az OTP papírokat a tervezett élelmiszeripari beruházásai miatt adta el. Banki körökben elterjedt az a hír, hogy Csányi Sándor múlt heti üzleti lépései összefüggésben vannak a PSAF és a Magyar Nemzeti Bank tervezett összevonásával, amelyben egyes hírek szerint csorbulhatnának a PSAF elnökének jogai. A pénzügyi szervezetek állami felügyeletének jelenlegi elnöke, Szász Károly, korábban évekig az OTP bank elnöki tanácsadójaként dolgozott, és az OTP szerbiai leányvállalatát is igazgatta. Ez a téma a zárt beszélgetésen nem került szóba, de kérdésünkre Csányi Sándor a munkatársán keresztül azt mondta, nem. A háttérbeszélgetés után Csányi Sándor végül nyilatkozott a híradónak, és megerősítette, hogy nem vonul vissza, a részvényeladást előre eltervezte.
Ebben az évben mindenképpen értékesítettem volna a részvényeket, miután mezőgazdasági beruházások finanszírozásához szükség van rá, de volt egy olyan utasításom, hogy amikor a részvény árfolyam bizonyos szint alá süllyedt, akkor kezdjenek el eladni, és hát ez bekövetkezett távollétembe, és hát a kollégák az utasításnak megfelelően eladták a részvények egy jelentős részét.
Csányi Sándor a készülő új devizahiteles mentőcsomagról azt mondta, fontosnak tartja a devizahitelek problémáját, nyitott az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra.
Döntött a kormány a családi adókedvezmény kiterjesztéséről. A kormány szóvivő az MTI-nek azt mondta, az érintettek a kedvezménynek azt a részét, amelyet a 16%-os személyi jövedelemadóból nem tudtak igénybe venni, a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból is levonhatják. Gírószász András hozzátette, a nemzetgazdasági miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy ennek figyelembevételével terjessze be a 2014-es adótörvényeket.
Egyszerűsödtek a szabályok, amelyekkel kiszámítják, hogy kinek mennyi táppénz, terhességi gyermekágyi segély és gyed jár. Az új rendszerben is ugyanazok lesznek jogosultak az ellátásokra, akik eddig, de kevesebb papírmunka árán juthatnak hozzá. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint az új rendszer kiszámíthatóbb a korábbinál.
Gyere, gyorsan, ügyes vagy.
Helga szeptemberben lesz 3 éves. Édesanyjának a munkáltatója állapította meg, mekkora mértékű ellátás jár a kicsi után.
180 napos átlagjövedelmem alapján állapították meg ezt az összeget, amit utána a terhességi gyermekágyi segély formájában jutottam ehhez a juttatáshoz. Ugyanúgy, mint ahogy a gyednek az összegét is, az átlag havi jövedelem alapján számították ki, 180 napra visszamenőleg.
A vele egy időben szülő anyák esetében a munkáltatónak figyelembe kellett vennie az akkori jövedelmet, és ha 180 napon belül volt ilyen, a korábbi munkahelyen kapottat is. Ez alapján számolták ki a juttatásokat. Július 15-től viszont már csak az a munkaviszonyból származó jövedelem számít, amit az ellátás igénylésekor kap a várandós anya. Az új szabályozás ugyanakkor türelmi időt is hagy az átállásra. Akinek 2014. május 11-e előtt születik gyermeke, azoknak a régi és az új szabályok szerint is ki kell számolni a járandóságot, és a kedvezőbbet kell folyósítani. Hasonlóképpen változtak a táppénz szabályai. Ennek számításakor az új rendszer szerint csak annál a munkáltatónál kapott jövedelem a mérvadó, ahol éppen dolgozik a munkavállaló, amikor megbetegszik.
Az új szabályok szerint kiszámolni.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál azt mondták, az új rendszer kiszámíthatóbbá teszi minden érintett életét.
Tudják könnyebben számolni, hogy mennyi ellátást kapnak, mennyi táppénzt fognak kapni, mennyi babájuk mellett mennyi ellátást fognak kapni, illetve azért tegyük hozzá, hogy sokkal egyszerűbb lesz a papírmunka is, sokkal kevesebb lesz a papírmunka is, ami szinte jó a munkavállalóknak és jó a munkaadóknak is.
Ugyancsak újdonság, hogy míg a gyermekápolási táppénz korábban csak arra az időre járt, amíg a szülők otthon gondozták a gyermeket, addig most már arra az időszakra is folyósítható, amikor a gyermeket kórházban kezelik.
Sokan bírálták a magyar kormány gazdaságpolitikáját, de már látszanak a biztató eredmények. Ezt írja az Adevaru című román újság. A lap online kiadásában közölt cikkben az olvasható, hogy az Orbán kormány gazdasági stratégiája, így például a bankadó és a telekommunikációs adó felfoghatatlan volt az IMF-nek és az EU-nak. Azt írják, a bankárok kivonulással fenyegettek, a telekommunikációs cégek pedig nyílt leveleket küldtek Brüsszelbe, amely még kötelezettségszegési eljárást is indított. A cikk szerzője megállapítja, a magyar kormánynak sikerült egy mély válsághelyzetből bátorító eredményeket elérnie, alacsony ugyanis a költségvetési hiány, és 2012-ben csökkent az államadósság.
Az erdélyi magyaroknak fel kell vállalniuk a konfliktusokat érdekeik érvényesítéséért. Erről beszélt az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen, amelynek első napján a román régió átszervezés volt a téma. Toroté Tibor hozzátette, ez akár polgári engedetlenséget is jelenthet. Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, Magyarország támogatja a határon túli magyarok autonómia törekvéseit.
Az erdélyi magyarok az elmúlt hónapokban többször tiltakoztak a román kormány régió átalakítási tervei ellen. Legutóbb szombaton, amikor az Erdélyi Magyar Néppárt több mint 100 településen szervezett utcai demonstrációkat a közigazgatási reform ellen, amely szerintük szétforgácsolja az erdélyi magyar közösségek érdekérvényesítő képességét. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetem első hivatalos napjának témája a román régió átszervezés volt. Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke azt mondta, az erdélyi magyaroknak fel kell vállalniuk a konfliktusokat érdekeik érvényesítéséért. A politikus szerint ez akár polgári engedetlenséget is jelenthet.
A parlamenti politizálás vagy a bukaresti kamarilla egyességek nem vezetnek eredményre. Nem vezettek eredményre az elmúlt 23 esztendőben igazából semmiben, ami számunkra fontos és hosszú távú.
Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, Magyarország támogatja a határon túli magyarok autonómia törekvéseit.
Egy közösség valamit akar, határozottan akar, és annak megvan a törvényi előfeltétele, tehát nem ütközik jogszabályokban, akkor egy demokráciában ezeknek a jogoknak a biztosítása alapvetően a jogállamiságnak a próbája.
Több előadó is arra buzdította az erdélyi magyarokat, hogy a lehető legtöbb országot tájékoztassák az autonómiáért folytatott küzdelmükről, mert ez segítheti céljuk elérését.
A világ egyik legnagyobb templomában, a 40 ezer férőhelyes Aparecidai bazilikában mutatott be szentmisét Ferenc pápa. A szentatya ragaszkodott ahhoz, hogy brazíliai programjában szerepeljen ez a hely, amely évente 8 millió zarándokot vonz. Közben Rio de Janeiroban tegnap este magyar zarándokok is részt vettek a katolikus ifjúsági világtalálkozó hivatalos megnyitóján. A helyszínről Kád Debreceni Mihály tudósít.
A rossz idő ellenére 400 ezer fiatal zarándok vett részt tegnap este a katolikus ifjúsági világtalálkozó megnyitóján a Rio de Janeiro-i Copacabana strandon, köztük magyar zarándokok is. A híveknek felolvasták Ferenc pápa üzenetét. A Szentatya vasárnap személyesen fog itt misét bemutatni.
A Copacabanára a világ minden tájáról érkeztek zarándokok. A misére megérkezett az a hatalmas fakereszt is, amelyet körbevittek egész Brazíliában, mielőtt Rióba ért. A misén nem vett részt Ferenc pápa, de sokkal a megnyitó előtt üzenetet küldött a fiataloknak, ebben arra biztatta őket, hogy hallják meg Krisztus hívását. A magyar zarándokok már 5 órával a nyitó szentmise előtt megérkeztek a Copacabanára. A tömeg már ekkor is hatalmas volt.
Hát ez egy elmondatlan érzés, hihetetlen ez a nagy tömeg, ez a nagy szeretet, együttérzés, sok ember együtt, mindenki örül, táncol, énekel, újong.
Itt vagyok a Copacabana egyik leghíresebb parton, nekem ez fantasztikus érzés volt, meg a hatalmas hullámok, nagyon-nagyon királyul nézett ki, nagyon tetszettek.
A Copacabanán holnap helyi idő szerint délután 3-kor kezdődik a katolikus ifjúsági fesztivál.
A Vatikán bejelentette, hogy Ferenc pápa változtatott riói programján, hogy találkozhasson szülőhazájának fiataljaival. A Szentatya a riói katedrálisban több ezer argentin fiatalt köszönt majd. A katolikus ifjúsági világtalálkozó utolsó vasárnapi misén pedig Argentina és Bolívia elnöke is részt vesz. A híradót Kád Debreceni Mihály tudósította Rio de Janeiroból.
A György nevet választotta Vilmos herceg és Katalin hercegnő elsőszülött fiú gyermekének, az angol trón jövendőbeli várományosának. Második neve Sándor, a harmadik pedig Lajos lett. Ez azt jelenti, hogy a fogadóirodák jól tippeltek és bejött a papírforma. A királyi utód nevéről rendkívüli híradásban számoltak be az angol hírtelevíziók. A házaspárt és a trón várományosát már tegnap több száz újságíró várta a kórház előtt, amikor hazamentek.
Kedd este végre kinyílt a Szent Méri kórház kapuja, és karján az újszülöttel kilépett rajta Katalin és Vilmos. Az immár háromtagú hercegi családot üdvrivalgással fogadta a környéket hetek óta ellepő tömeg. A hercegnő pöttyös kék kismama ruhát viselt, ezzel tisztelegve Diana hercegnő emléke előtt, aki Vilmos herceg születése után egy hasonló, de zöldszínű ruhába lépett ki, ugyanabból a kórházból. Katalin aztán átadta a babát hitvesének, aki megilletődötten vette át fiát, majd közelebb léptek a kamerákhoz. Nagy fiú, jó nehéz, még dolgozunk a nevén, mondta a büszke Vilmos, aki hozzátette, hogy a kisbaba szerencsére Katalin szépségét örökölte, és azt is elárulta, hogy túl van már az első pelenka cserén. A hercegi pár nem sokkal később autóba szállt. Az újszülöttet egy baba hordozóban az autó hátsó ülésére tették, majd elindultak rezidenciájuk a londoni Kensington palota felé, ahová néhány perc múlva meg is érkeztek, és ahol szintén tömeg várta a hercegi család hazaérkezését. A Szent Méri kórház utcája a következő pillanatban megbojdult méhkassá változott. Mindenki boldogan mesélte, hogy milyen felvételt sikerült készítenie a történelmi pillanatról. Varázslatos volt, pont a kapunál álltam. Nagyon jó felvételt csináltam. A baba pont olyan, mint Katalin, mesélte ez a lelkes rajongó. Szerdán a dédmama, a királynő második Erzsébet rendőri felvezetés nélkül érkezett a hercegi pár rezidenciájához, a Kensington palotához. Az őt szállító autónak hosszasan kellett indexelnie, mire a szembe jövők egyáltalán beengedték. A nagypapa Károly herceg nyilatkozatban azt mondta, túláradó örömmel értesült unokája érkezéséről. Az újszülött és a hercegi pár a Middleton család, vagyis Katalin szüleinek vidéki birtokán tölti a következő két hetet, ahová szerdán délután már el is indultak. Sietniük kell, Vilmos ugyanis csak két hét eltávozást kapott az angol királyi légierőtől, ahol kutató-mentő helikopterpilótaként szolgál.
Augusztus 18-án megérkezik Ferihegyre az új magyar légitársaság, a Sólyom első leasingelt repülőgépe. A légitársaságot üzemeltető cégcsoportot három magyar magánszemély alapította. Az induláshoz egy ománi idegenforgalmi vállalkozással és egy Egyesült Arab Emirátusok beli befektetővel kötöttek stratégiai megállapodást. Az úti célok között kezdetben 6 európai főváros szerepel, de a tervek szerint 2017-re a Sólyom flottája 50 gépből áll majd, amelyek a világ 55 országába repülnek.
Kész forgatókönyvekkel, kész eljárásokkal, kész személyzettel rendelkezünk már most. Ha itt lenne az első gép, a mai napon, holnaptól tudnánk vele repülni.
Nagyszabású ellenőrzés sorozatot indít a Pest megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége a hétvégi Forma 1-es magyar nagydíj ideje alatt. Tarnai Rihárd kormánybiztos elmondta, idén is komolyan ellenőrzik a taxisokat, és figyelni fognak arra is, hogy a kitelepült vendéglátók is tartsák be a szabályokat, és ne csapják be a vásárlókat.
Szeretném bejelenteni, hogy idén először a fiatalkorúak dohány és alkohollal való kiszolgálását ellenőrizni fogjuk. Nem csak ellenőrizni fogjuk, hanem nagyon szigorúan fogjuk ellenőrizni.
Augusztus 6-án, vagyis a 4 éves határidő lejárta előtt néhány nappal biztosan lesz elsőfokú ítélet a roma gyilkosságok ügyében. Délelőtt az utolsó szójogán a 4 vádlott közül csak 2 szólaltak meg, az első és a másodrendű vádlott nem mondott semmit. Az ügyészség szerint a 4 férfi rasszista indíttatásból támadt roma családokra 2008-ban és 2009-ben. A támadásokban 6-an meghaltak, köztük egy 5 éves gyerek.
A roma gyilkosságok 4 vádlottja közül az első és másodrendű nem kívánt élni az utolsó szójogával. A harmadrendű vádlott mindössze annyit mondott, hogy ártatlan. Csak 4. társuk beszélt érdemben. Ő a vád szerint sofőr volt a 2 utolsó támadásnál. Rövid, alig 2 perces nyilatkozatában igyekezett elhatárolódni társaitól.
Ebben az eljárásban tulajdonképpen nekem 4 vádlom volt, az ügyészség és a többi vádlott. Ennek ellenére, illetve annak ellenére, amiket mondtak velem kapcsolatban, továbbra is állítom, hogy az egész eljárás során az igazat mondtam.
Az utolsó szójogán elhangzott nyilatkozatok után a bíró bejelentette, hogy a törvényszék augusztus 6-án hirdeti ki az ügyben az elsőfokú ítéletet. A tanácselnök felhívta a vádlottak figyelmét, hogyha bármi okból nem tudnának részt venni a következő tárgyaláson, a bíróság távollétükben is kihirdeti az ítéletet.
Ha nem jelennek meg, akkor is kihirdethető az ítélet, ez a lényeg.
A vád szerint a 4 férfi 2008-ban és 2009-ben több helyszínen fegyverekkel és gyújtópalackokkal támadt romákra. 6 ember meghalt, köztük egy 5 éves kisgyerek. A vádlottakat 2009. augusztus 21-én fogták el. Mivel kevesebb, mint 1 hónap múlva lejár az a 4 év, amit valaki előzetes letartóztatásban tölthet, ha addig nem születne meg az elsőfokú ítélet, a vádlottakat ki kellene engedni az előzetesből. Az utolsó szójogán tett nyilatkozat után azonban minden akadály elhárult azelől, hogy a bíróság augusztus 6-án ítélkezzen a roma gyilkosságok vádlottjai felett.
Tovább nőtt a meleg, pedig az igazi hőség még hátra van. Ma már mindenhol jóval 30 fok fölötti hőmérsékleteket mértek. Több városban ivóvizet adtak a járókelőknek, sok nyilvános kutat is nyitottak. A MÁV is ásványvizet osztott az utasoknak. Sok helyen a klimatizált helyek is nyitva állnak, ahol bárki hűsölhet.
Ez a lány a Gellért hegyen legyezővel próbálta meghűteni magát. Sokan kalappal vagy ernyővel védték a fejüket a tűző naptól. Budapesten egész nap megállás nélkül locsolták az utakat és a sineket. A parkokban is folyamatosan öntözték a növényeket, a kánikula miatt az összes ivókutat megnyitották a parkokban, játszótereken is.
Most meg szépen menjél közelebb, az arcodat is megmoshatod, meleg van.
A nyári hőségben az állatok is könnyen kiszáradnak.
Általában hozok, de legtöbbször azért van csapok.
A Deák téren jégen hűtött, zacskós vizet adnak a járókelőknek a hőségriasztás ideje alatt. Néhány vasúti kocsiban is nagy volt a forróság.
Szerelmény jön be, de 70 fokkal legalább.
Ezért a MÁV is ásványvizet oszt a nagyobb állomásokon. Az utasok között naponta 19 ezer litert osztanak szét. A munkavállalók kötelező formaruháján is könnyítettek.
A jegyvizsgálóknak ebben a nyári időszakban nem kell hordani az akójukat, a mellényüket, a nyakkendőjüket. Egy rövid ujjúinkben is dolgozhatnak, ennyi könnyítést tudtunk tenni.
Székesfehérváron még a tűzcsapokat is ivók úttá alakították át, és klimatizált helyeket nyitottak meg.
Nagyon jó érzés, hogy a kinti melegből bejöve hideg van bent, kicsit le tudok frissülni.
Szeged belvárosában pedig párakapukat állítottak fel, miközben a Tiszán a sárkányhajó világbajnokságra edzettek a résztvevők. A parton pedig, aki csak tehette, az árnyékban keresett enyhülést.
Ez nekünk még tökéletes.
A következő napokban is folytatódik a kánikula. A meteorológiai szolgálat csütörtök éjfélig a hőség miatt az ország középső részére narancssárga figyelmeztetést adott ki. Több megyében pedig citromsárga riasztás van érvényben a várható zivatarok és jégeső miatt.
Akár 100 millió forint is lehet a kára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jándon, ahol 8000 szalmabála kapott lángra hajnalban. A tűz átterjedt több gazdasági épületre is, az állatokat a tűzoltók mentették ki. Az oltás még napokig is eltarthat. Közben Tiszatenyőn is több száz bála égett.
És akkor átmaradt lángot, világosságról.
A tűzoltók szirénáira és az állatok bőgésére ébredtek reggel ebben az utcában Jándon. 10 méter magas lángok csaptak fel a közeli mezőgazdasági telepen. Azonnal hívták a tűzoltókat, de az egymásra pakolt száraz szalma és szénabálákon pillanatok alatt szétterjedtek a lángok.
10 fecskendővel van ott a helyszínre, 6 raj.
A tűz a szarvasmarhák istállója mellett keletkezett. Az állatokat kimentették. 8000 bála és 2 nagy tároló is leégett. A kár elérheti a 100 millió forintot. Hajnalban Tiszatenyő határában is lángoló bálákhoz riasztották a tűzoltókat. Több mint 350 egymásra rakott bála gyulladt ki. Itt is órákig tartott, mire eloltották a tüzet. A hamut munkagépekkel túrták szét, hogy a rejtett izzó részeket is eloldhassák. Még mindkét helyen vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. A tűzoltók azt sem zárják ki, hogy a nagy hőségben öngyulladás miatt csaptak fel a lángok.
Sárkányok lepték el Szegedet, megkezdődött a 11. sárkányhajó világbajnokság. A sportág történetében ilyen nagy létszámú világversenyt még nem rendeztek. Vasárnapig csaknem 3000 sportoló száll vízre.
Igazi fesztivál hangulatban gyülekeztek a sárkányhajó világbajnokság résztvevői. 29 nemzet csaknem 3000 versenyzője nevezett Szegeden. Ebben a sportágban ez minden idők legnagyobb szabású versenye.
200 méteres versenynapon szombaton reggel 9-től este 19 óráig 5 percenként mennek a futamok, nincs közte szünet, és 6 hajóval. Tehát félelmetes nagy verseny lesz.
A levegőben Besenyei Péter műrepülő világbajnok mutatta meg, mit tud, de a vízen is lesznek magyar világbajnokok. A premier osztályú magyar sárkányhajó válogatott 2011-ben szerzett címe megvédésére készül.
Hosszú távon mindenképpen dobogót szeretnénk elérni.
A versenyen 16 évesek a legfiatalabbak és 60 éven felüliek a legidősebbek. Ebben a sportágban nincs korhatár.
Csapatépítés. Egy jó társaság, egy jó vízhez kötöttség, ez mindent megér.
A 2000 méteres versenyeket a Tisza városi szakaszán rendezik. Ilyenre még sehol nem volt példa. A többi versenyszámban a Matyi éren küzdenek a sárkányok egészen vasárnapig.
Holnap is lesz balatoni nyár. Révfülöpön van Vogyarák Anikó. Szervusz Anikó, mi lesz nálatok holnap?
Szervusz, jó estét kívánok! A holnapi adás az elegancia jegyében zajlik, leginkább azért, hiszen fő témánk a kék szalag verseny. Mi más lenne? Minden erről szól holnap a Balatonon, mindenki vagy nézi a versenyt, vagy részt vesz rajta, vagy rendezi, szervezi, biztosítja. Itt áll mellettem Herczku Iván, aki például az egyik rendező. Jó estét kívánok! Mi a legfontosabb feladatuk ilyenkor?
Tulajdonképpen évek óta foglalkozunk balatoni rendezvények biztosításával, segítésével. A mi feladatunk az, hogy segítsük ezt a méltán európai hírű rendezvényt, és ennek a lebonyolítása nem rólunk szól, hanem a versenyzőkről, és minden segítséget megadjuk nekik, hogy minél többen időben célba érjenek.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen segítséget adhatnak meg? Ha például valaki megszomjazik, vizet kér, akkor ezt adhatnak-e, vagy hogyha bajba jut, akkor segítenek?
Semmilyen segítséget nem adhatunk, amely a verseny eredményét befolyásolhatja, hiszen ezzel kizárásra kerülhet a versenyző, de természetesen minden versenyben az emberi élet és az emberi egészség a legfontosabb, tehát nekünk az a dolgunk, hogyha havária eset van, akkor ezeket a baleseti gócpontokat megelőzzük, vagy az emberi balesetben vagy egészségben kárt okozó problémákat elhárítsuk.
Holnapra citromsárga riasztást mondanak itt a környéken, ez mit jelent, mire kell számítaniuk a versenyzőknek?
Ahogy mondtam, évek óta nem nagyon van szél a kék szalagverseny indulásakor, ez talán meg fogja gyötörni egy kicsit a versenyzőket, de ez a citromsárgai riasztás semmilyen problémát nem fog okozni. Én szerintem nagyon szép és nagyon jó versenyt fogunk látni holnap.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre. Hát természetesen nem csak a kék szalagversenyről fog szólni a holnapi balatoni nyár. Lesz itt minden, például modellhajókat mutatunk majd be, kicsinyített meset például annak a 100 éves gőzösnek, amivel én ma hajózhattam. Aztán itt lesz egy mesterszakács, aki megmutatja, megtanítja nekünk azt, hogy hogyan lehet az ízeket jobban élvezni, még ízletesebbé tenni. A műsorvezetők pedig Csiszár Jenő és Jakubcsek Gabriella golfozni fognak adásban, szóval mindenképp tartsanak velünk.
Anikó, köszönjük. Még nem nyilvánosak az adatok, de perceken belül kiderülnek az idei felsőoktatási felvételi ponthatárok. Országszerte több helyen is együtt várják a jelentkezők, hogy bejutottak-e valahová. Kapcsoljuk az egyik helyszínt, a fővárosi Budapest Parkot. Ott van Bősze Bernadett. Szervusz, Berni. Mennyien vannak, mekkora a feszültség?
Csak nem 100 000 fiatal izgulja végig, ugye a következő perceket az egész országban. Jó estét kívánok, szervusztok! Ma több helyen is ehhez hasonló ponthatárváró bulik vannak. Itt a Rákóczi-Pesti hídfőjénél már több százan vagyunk, azonban ennél csak jóval többen leszünk, hiszen az igazi buli a ponthatárok kihirdetése után kezdődik. Azok a fiatalok, akikkel beszéltem, azt mondták, nem túlságosan izgulnak, hiszen ha ma kiderül, hogy mégsem sikerült a felvételiük, tehát hogy nem gyűjtöttek elég pontot ahhoz, hogy bekerüljenek azokra a szakokra, ahova beadták a jelentkezést, akkor biztos, hogy megpróbálják a pótfelvételit, amit majd pénteken hirdettek meg. Ezeknél ugye viszont már kizárólag szinte csak önköltséges helyekre lehet jelentkezni. A ponthatárok pár perc múlva kiderülnek, akik megadták a telefonszámokat, azok SMS-ben is értesítést kaptak majd. Alapképzésre ugye 240 ponttal lehet bekerülni, ennél gyengébb teljesítménnyel biztos, hogy nem vesznek fel senkit sehová. Ahol túljelentkezés van, ott viszont ez a ponthatár akár jóval magasabb is lehet. Annyi biztos, hogy idén jóval népszerűbbek például a közigazgatási, a katonai és a rendészeti képzések, de a gazdaságtudományok, a jog is ugyanúgy népszerű, és pedagógus képzésre is jóval többen jelentkeztek, mint tavaly.
Bősze Bernadett, köszönjük! És Falucskai Ivett is itt van. Itt van velünk, hiszen már ott vannak nála a ponthatárok. Ivett, hova lehetett a legnehezebben bejutni?
Így igaz, itt vannak már a kezemben a ponthatár részletei. Szervusz, jó estét kívánok! És nézzük is akkor a részleteket. Hát a 10 legnépszerűbb meghirdetett képzés van itt a kezemben. Ezek közül az első 3-at mondanám el önöknek. Az ELTE állam és jogtudományi karán jogász képzésen, osztatlan mester képzés nappali tagozatán ösztöndíjas forma, finanszírozási formában 464 pontot kellett elérni. Ezt követi a sorban szintén az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán a pszichológia szak alapképzés nappali munkarendben is ösztöndíjas finanszírozási formával 439 pontot kellett ehhez elérni, hogy valaki erre a képzésre bekerülhessen. Harmadik pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi karán turizmus vendéglátás magyar nyelven. Képzés, az alapképzés nappali tagozat szintén ösztöndíjas finanszírozási forma 428 pontot kellett ide elérni. Tehát ez volt a top 3 a legnépszerűbb szakok közül és képzések közül. A részletekről pedig a felvi.hu-n lehet esetleg utána járni, illetve különböző okos telefonos alkalmazásokkal is lehet már böngészni a ponthatárok között.
Ivett, köszönjük!
Most pedig jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána bosszú, mindjárt két résszel és gyilkosság. Ez is egy sorozat.
10:30-kor lesz a késő esti híradó, Miklós várja önöket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.